Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, könyvben utazunk a következő órában itt a Menetrendben. Egyetlen fegyver történetéről lesz szó, a legelső fegyverről. Kiderül, hogy mi a kard titka, és miért vonzódunk hozzá. Kovács Oliver könyve, a kard regénye ugyanis ezt kutatja, Olá Andrea interjúja.
Rendkívül olvasmányos, képekkel gazdagon illusztrált kötet ez, egy valódi és képzelt fegyvereken átvezető szellemi utazás, ami a Kaukázus lábainál és Anatóliában veszi kezdetét több mint 5000 évvel ezelőtt, és egy messzi-messzi galaxis fénykardjaiig vezet. Kovács Olivért Közkincskereső című műsora miatt jól ismerik a Trend FM hallgatói, de szerzőként most új dolgokat árul el magáról és a kutatási területeiről. Induljunk onnan, miért éppen a kard miatt vállalkozott ilyen nagy munkára, hogy könyvet ír.
Különösebben én megmondom őszintén, nem érdeklődtem a fegyverek iránt. Ugye a történelemmel magával rengeteget foglalkoztam az elmúlt, hát 30 esztendőben most már, amióta tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozom, viszont rengeteg kérdésem volt a kardokkal kapcsolatosan. Pontosabban az elején volt néhány kérdésem, és hát ugye természetesen, ahogy egy tudományos kutatás során szokott zajlani, a válaszokból ugye folyamatosan új kérdések születtek. Például az, hogy mi volt az, ami életre hívta a kardokat. Uh-huh. Miért alakult ki ez a fegyvertípus egyáltalán? Hogyan épült be a kultúránkba annyira, hogy gyakorlatilag teljesen megváltozott a megítélésük itt a 20.-21. századra? Tehát teljesen elveszítették az eredeti funkciójukat, és egy ilyen képzelt kardok bűvületében él az emberiség. Tehát ezek voltak az alapvető kérdések, illetve nagyon hiányoltam azt, hogy Magyarországon, de egyébként nyugaton sincsen igazándiból sok ilyen összefoglaló, ahol a kardoknak a történetét, meg a kardoknak a fejlődését valaki szépen végigvette volna, és ugye folyamatosan igyekeztem ezzel kapcsolatosan kutatómunkát végezni, és a végére rájöttem, hogy ezt meg kéne írni, mert hogy az, hogy én most egyes dolgokat megtudtam, az úgy önmagában kevés. És akkor kitaláltam, hogy jó, de akkor milyen legyen ez a könyv, akkor legyen ez a könyv olyan, ha már ugye a kardok a főszereplői, amit én mondjuk egy nagyobb kamaszként, fiatal felnőttként szívesen olvastam volna. Akkor legyen egy ilyen kicsit ilyen regényes, olvasmányos, stb. Tehát semmiféleképpen nem egy száraz tudományos ismeretterjesztés, hanem legyen minél olvasmányosabb. Ez volt az egyik része, a másik része meg egy teljesen személyes dolog volt, nevezetesen a fiam az még nincsen 7 éves, és pillanatnyilag úgy néz rám, mint az Istenre, még ahogy ugye egy apára egy 6,5 éves gyerek nézni szokott, és azért pontosan tudom, hogy az, ahogy az idő múlik, azért ez a csillogásom el fog majd veszni, és ez teljesen természetes, hogy elveszik, és mondjuk 5-6 év múlva azt fogja gondolni magába, hogy hát a fatarom nem is olyan érdekes, de akkor majd fölnéz a polcra, és azt mondja, hogy hát azért csinált olyan dolgot, ami tényleg frankó.
Ez kedves. Megütött a fülem, hogy azt mondtad az előbb, hogy mi hívta életre a kardot. Az ember, ahogy lapozgatja a könyvedet és olvas róluk, egészen döbbenetes, hogy formai szempontból mennyit változtak, vagy a hegye, az éle, a markolata. Szóval mesélj arra, azt kérem, hogy a funkciója szerint mennyit változott a kard az emberiség története során.
Ugye ez egy nagyon-nagyon régi, meg nagyon-nagyon hosszú történet. 5,5 ezer évvel ezelőtt kezdődött el. A Kaukázustól északra, illetve Anatóliában, a mai Törökország területén, ugye innen ismerjük a legkorábbi kardleleteket. Itt igazándiból semmiféle tudományos összegzés nem készült még ezekről a kardokról, tekintve, hogy a publikációjuk is nagyon esetleges. Ugye a legkorábbi kardleletet azt orosz kutatók találták meg, körülbelül 10 évvel ezelőtt, de ők nem is publikálták le. Tehát gyakorlatilag csak sporadikusan lehet ismerni magát azt a kardot. A Kaukázustól északra egy kurgán temetkezésben találták, azt csak nem 5500 évvel ezelőtt készítették, az egy 60 cm-nél hosszabb, két élén élezett, de tompahegyű penge, aminek volt valószínűleg egy fából vagy egy csontból készült markolata, ugye ez már elenyészett, ez benn volt egy sírba. A következő kardok, amik a korban utána következnek, körülbelül 100 évvel későbbiek, ugye ezeket a C14-es vizsgálatokból lehet tudni, tehát lehet őket egymáshoz képest periodizálni. Ezek a kardok már Anatóliában készültek, ezek szúrókardok. Ezek olyanok, mint a korabeli tőrök, hasonlítanak a korabeli tőrökre, de nagyobbak, ezek között is van 60 cm-t meghaladó kard. És ugye ami kérdést igazán nem tettek föl, meg hát ugye egy tudományos kutató, és azért örülök neki, hogy én írtam meg ezt a könyvet, és nem egy tudományos kutató, mert egy tudományos kutató nem igazán mehet bele már ilyen jellegű kérdésekbe, mert hogy attól félnek, hogy ilyenkor elveszítik a tudományos jellegüket, pedig hát nem, én azt gondolom. Tehát, hogy miért is volt szükség erre a kardra? Én azt tartom valószínűnek, és egyébként van olyan kutatói vélemény is, hogy összefüggésben van a lovaknak a háziasításával, arra nem sokkal korábban, egy olyan 4-500 évvel korábban került sor. Ugye a ló az forradalmasította az emberi civilizációkat, nem csak azért, mert hogy ették a húsát, meg megitták a tejét, hanem felültek a hátára, és elkezdtek rajta lovagolni. És ezek a lovasok megindultak Európa irányába, a keleti sztyeppék felől, és valószínűleg az első kard, amit készítettek, az egy lovas fegyver volt, ugyanis ez pont arra alkalmas, ugye van két hosszú éle, a penge két oldalán, nincsen hegye. Ugye ezek a lovak még nem olyanok voltak, mint a mostaniak, egyrészt sokkal kisebbek voltak, rosszabb volt az idegrendszerük is, kevésbé lehetett őket irányítani, nem is volt igazándiból lószerszám egyébként, tehát nem volt nyereg, nem volt kengyel. Valószínűleg már zabla az ugyan már volt, de lehet, hogy a sörényét fogták közben a lónak. És ugye itt milyen fegyvert tud egy ilyen lovas használni? Egy olyan fegyvert, amivel találomra nagyokat tud ütni. Ugye a láncsa az nem jó, mert hogyha láncsával egy lovas megszúr valakit, mivel a lovon nem biztonságosan ül, hogyha sikeresen megszúrta, akkor ő kiesik a nyeregből. Hogyha balta van nála, ugye a baltának nagyon kicsi a felülete, azzal nem lehet pontosan célozni, ez meg egy jó hosszú nagy rúd volt kiélezve, ezzel, hogyha csapkodott, hát ha eltalált valakit. És ugye éppen ezeknek a másik fajta kard pedig, én azt gondolom, hogy ezeknek a lovasoknak a megfékezésére készült, nevezetesen az egy gyalogos fegyver volt, és egyszerűen kiálltak a lovas elé, és megpróbálták megszúrni a lovat, vagy pedig a lovast. És ugye ott meg azért kell szúrni, mert hogyha egy lovat csak úgy csapkodnak egy pengével, egy ilyen kardvágás nem állít meg egy lovat, de hogyha mondjuk szügyön sikerül szúrni a lovat, akkor a ló majd meg fog állni valószínűleg, vagy elkanyarodik. Tehát, hogy valószínűleg így született meg ez az egész kard, és utána az az érdekes, hogy tulajdonképpen másfél ezer évre a történelem színpadának a szélére került. Voltak fejlesztések is, ugye ezek még bronzkardok voltak minden esetben, sőt, még nem is az a fajta bronz, amit mi ismerünk, az ómbronz, hanem még ezek a korábbi arzénbronzkardok. Kitalálták azt, hogy a kardnak legyen például gerince, ez alatt az 1500 év alatt született meg. Ez egy nagyon fontos újítás volt, mert ugye merevebb lett tőle a penge, és már lehetett egy méternél is hosszabb kardot csinálni, viszont ezek a kardok, ezek nem jelennek meg a korszak nagy civilizációiban. Legalábbis kezdetekben, tehát nem jelenik meg a folyamközi civilizációkban, nem jelenik meg Egyiptomban, hanem ezek a kardok, ezek kint vannak a peremvidéken, ez egy barbár fegyver, és én itt valószínűleg tartom, hogy itt azért maradt barbár fegyverként meg, mert a kard már ekkor hozzákapcsolódik a személyes hősiességhez. Tehát ugye nyilván egy Isten király nem személyesen hősies, mint akik Egyiptomban vannak, vagy a sumér civilizációkban, egy Isten király kimegy az ellenségei elé, és azt mondja nekik, hogy halljatok meg. És az illetők meghalnak, mert az Isten azt mondta nekik. Tehát neki nem kell hősiesnek lenni, ő egy teljesen más szférát képvisel. Ezek a, ha úgy tetszik, barbár harcosok, akik a peremvidéken, a Kaukázusba élnek, ott viszont ők minden nap kénytelenek bizonyítani azt, hogy ők érdemesek a posztjukra. Tehát így kapcsolódik a személyhez igazándiból a kard. Tehát az első pillanattól fogva valószínűleg tartom, hogy a kard az nagyon egy ilyen személyes hősiességre alapozott fegyver volt. És egyébként a későbbiekben is azért terjed el igazán, mert hogy ez az a fegyver, ami képes, ugye a háború az kis közbevetésként, ugye egészen biztosan olyan Krisztus előtt 2500 táján lehet már a különböző összecsapásokat háborúnak nevezni, modern értelemben vett háborúnak, tehát amikor felsorakoznak egymással szemben mindenféle katonák, ugye ezeknek a katonáknak mindenhol, minden civilizációban a fegyverük a láncsa, illetve a pajzs. És ugye két ilyen csapattest találkozik, akkor elbújnak a pajzsuk mögé, amennyire tudnak, és a láncsával döfködnek egymás felé. Ez egy padhelyzet. Ezzel remekül el lehet szórakozni, egyik valószínűleg egy idő után odébb szorítja majd a másikat. Viszont ezt a pajzsfalat, vagy pedig alakzatot, amit ezek a láncsások alkotnak, ezt ugye egy karddal föl lehet bontani. irgalmatlan bátorság kell hozzá, meg szerencse is kell. Ugye gyakorlatilag annyi, hogy az ember átverekszi magát, félrelöki a láncsákat, belép a láncsáknak a hatókörén belülre, amikor már a láncsával nem tudnak semmit sem tenni ellene, és felbontja ezt a sorfalat. Tehát valószínűleg így kezdett el a kard egy misztikus fegyverré válni, ami nagyon, nagyon a személyes bátorsághoz kötődik.
Milyen jó, amikor az ember a képeket nézeget, és itt van a római korból, vagy Kínából, vagy más társadalmi dalmakból megmutatott, hogy egyébként hogyan használták a kardot, és milyen típusú kardot, és hogy bizonyos kultúrákban ez mennyiben különbözött. Neked mi volt ebben a legérdekesebb?
Hú, hát ez egy fantasztikus utazás volt egyébként a világon, szerintem a legérdekesebb dolog. Nem csak megírni a tudományos ismeretterjesztő anyagot, hanem összeszedni hozzá a dolgokat. Fantasztikusan érdekes dolgok vannak, mert ugye látszólag nagyon-nagyon különböző kardokról írok. De például vannak olyan felismerések a könyvben, amikor éppen a japán kardkultúráról írok, hogy a japán kardkultúrában a később, ugye már a békés időszakban kialakult szamurái világban, mert ugye gyakorlatilag az, hogy mi volt, amikor a szamurájok valóban harcoltak, vagy busik valóban harcoltak, ugye a 16. századig bezárólag, azt nem igazán ismerjük. Tehát a szamurájokról, amit tudunk, azt az Edo-korban találják ki, amikor béke van. Ők gyakorlatilag egy hihetetlen jó marketinget csináltak majdnem 300 év alatt a szamurájoknak, de például ott a szamurájoknál a kardvív alapvetően 5 darab kardtartási technikát ismerünk, és ezek a kardtartási technikák, ezek pontosan ugyanazok, amiket a másfélkezes karddal Európában is alkalmaztak. Különböző kultúrák által készített különböző fegyverek, és ugyanúgy fogom őket felhasználni. Ugyanúgy fogom megfogni azt a kardot, úgyhogy nem tudok arról, hogy a másik a világ túl végén hogy fogja, de nagyon hasonló dolgok vannak egyébként. Tehát, hogy ezek fantasztikusan érdekes dolgok, illetve ami nekem még nagyon izgalmas volt, az egy személyes felfedezés, ugye egy bronzkori karddal kapcsolatosan, ami ugye rengeteg szakirodalmat olvastam, és egy 70-es évekbeli tudományos közleményben bukkantam egy magyarországi bronzkori kardra, aminek hajlított volt a pengéje a fotón. És először nem is akartam elhinni, hogy ilyen van, mert mondom, ez olyan, mint egy teljesen szabjaszerűen hajlított penge. A Nemzeti Múzeumnak a tulajdonában vagy gyűjteményében van a kard a 19. század vége óta. Ugye én a Nemzeti Múzeumnál dolgozom egyébként, és így hozzájutottam ahhoz, hogy megnézhessem ezt a kardot. Az volt eddig a vélemény 130 éven keresztül, hogy ezt a kardot utólagosan hajlították meg. Ugye megnéztem, én ugyan nem értek a kardokhoz, de az volt az érzésem, hogy nem, ez lehetetlen egy bronzkardot utólag így meghajlítani. Sikerült azt szerencsére támogattak benne, hogy a Nemzeti Múzeumon belül a Nemzeti Régészeti Intézet laborjában megvizsgálják a kardot, készültek róla mindenféle mikroszkópos vizsgálatok, meg szakértői vizsgálatok, és hát ugye eddig ezek azt mutatják, hogy ezt a kardot ilyenre öntötték. Uh-huh. Tehát, hogy sikerült megtalálni tulajdonképpen a világtörténelem első szabjáját, ami valószínűleg egy prototípus volt, azt a nevet is adtam neki, hogy Szent Margit protoszabja, mert hogy a Margit sziget mellett kotorták ki állítólag, a forrás szerint a Dunából. Ez az első szabja volt, amit készítettek. Nyilván nem az az egy készült belőle, látszik a pengéje, hogy használták, a markolatán is látszik, kopott a markolata, tehát valószínűleg megelőzte a korát, és én azt gondolom, hogy inkább az lehetett a célja, hogy egy pajzs mögé a hajlított pengével jobban be lehet szúrni, de valamiért nem jött be. Valószínűleg csináltak belőle néhány száz darabot, akár évtizedeken keresztül készülhettek ilyenek, örüljünk neki, hogy egy fenn maradt, mert ugye azért a fegyverekből azért viszonylag kevés marad fenn, de legalább egyet ismerünk, és akkor egyszerűen kikopott egy idő után, lehet, hogy meghalt az a család, aki ilyeneket csinált, az a bronzkovás család, az ördög tudja, de minden esetre azt mutatja, hogy azért a bronzkorba is igyekeztek, tehát az emberi természet nem változik. Egyébként az egész könyv is erről szól, valójában az emberről, nem a kardról, hogy nem változik az emberi természet, kísérleteznek, próbálnak újításokat, és ez az olyan nagyon-nagyon régen volt korokra is érvényes, mint mondjuk a bronzkor. Ez a szabja egyébként 3200-3300 éves.
És hát aztán vasra kellett váltani, ugye írott, hogy vaskardokkal kellett már csatába menni, de nekem az volt a legizgalmasabb a könyvedben, hogy mennyi tévedést helyre teszel. Ugye lovakkor kapcsán az embernek eszébe jutnak ezek a hatalmas kardok. Volt-e ez a célod ezzel a könyvvel, próbál, hogy helyre tedd a tévedést, amik mondjuk a filmek miatt benne van a fejünkben.
Igen, abszolút szerettem volna, hogyha az emberek tisztában látnak a kardokkal kapcsolatban. Ugye abban, hogy úgy látjuk a kardoknak a világát, ahogyan, ebbe nagyon fontos az, hogy ugye az emberi kultúrában nem csak a valóban létező kardok, amik szerepet játszanak. Tehát ugye nyilván vannak, amik régészeti leletként vagy egy gyűjtemény tagjaként fennmaradtak, de gyakorlatilag amiből az emberek most az fejükben a kardokat összerakják, hogy mire is használható a kard, ez nem ebből rakják össze, hanem a képzelt kardokból. Uh-huh. Tehát én szándékosan ugye két nagy fejezetet is szántam a képzelt kardoknak, amik mondom legalább olyan fontosak kulturális szempontból. Ugye itt tényleg olyanokat érdemes említeni, mint Attilának a kardja, vagy az Excalibur, vagy Roland lovagnak a kardja, vagy a viking kardok, sőt egyébként ugye korunkig elmenve, ugye a Star Warsnak a fénykardjai. Ezek mind-mind legalább annyira beleívódtak az emberi kultúrába, mint amennyire ezek a valóban létező fegyverek. És a létező fegyvereknél is azért igyekeztem persze eloszlatni ezeket a félreértéseket, aminek ugye egyrészt ugye a filmek az okai, például egyébként ugye ezek a látványos, nagyon félrevezető vívások, ugye ezek úgy alakulnak ki a film készítés során, hogy amikor ugye elkezdenek filmeket csinálni, a 19. század elején már tudnak hosszabbakat is, tehát akár 5 perces filmet is. Mi az a fegyver, ami nagyon látványos, egy ilyen rezgő, meglehetősen rossz minőségű fekete-fehér felvételen? Hát a kard. Ugye a pisztolyt is lehet, ugye azt úgy csinálták akkor, hogy egymásra fogtak valamit, amiben pisztolyszerű volt, és utána csináltak egy nagy füstfelhőt, és valamelyik a szívéhez kapott, és összerogyott. De hát a kardnál ott lehet mozogni. De hát ahhoz, hogy lássák, hogy a nézők lássák azt, hogy ők valóban vívnak, ezért emeljük jó magasra a kardot, és sokszor ütögessük meg a másiknak a kardját, mert hogyha csak tényleg úgy csinálnak, mint ahogy a klasszikus vívásnál volt, tehát az egyik fogja és leszúrja a másikat, hát az egyáltalán nem lenne látványos. Tehát nagyjából egyébként ezek a tévedések, ezek itt kezdődtek el a néma filmek korszakába, amit roppant szórakoztató, nagyon sok kardos néma filmet megnéztem egyébként a könyv kedvéért, és vannak, amik nagyon jók, és vannak, ahol tényleg az ember visítva nevet, mert olyan őrültségeket csinálnak, de rendkívül látványosak, tehát még cigánykerekeztek is az egyik jelenetben, az egyik 1921-es Három testőr című némafilmben, ami már egy 2 órás darab volt, tehát az egy nagyon masszív némafilm volt, és ugye ezek a fajta vívások, ezek tulajdonképpen itt jelennek meg először, és 20. század végéig ezeket igazándiból ki se lehetett írtani, sőt, talán még napjainkban se lehet, mert ugye dramaturgiailag meg nagyon jól néz ki, hogy a főhős, meg az ellenfele olyan hosszan csatázik, az egész kastélyon vagy váron átverekszik magukat, és már mind a kettőről dől csatakokban a verejték, már alig bírják a kardot felemelni. Hát ugye a kardok általában egy legfeljebb 1,5 kilós vasdarabok voltak, tehát hogyha az ember el is fáradt, nem azzal volt a gondja, hogy a kardot nem bírja fölemelni, hanem mondjuk nem bír fölmenni egy lépcsőn, vagy pedig le kell ülnie.
Hogyha arról beszélünk, hogy miért kellett vasra váltani, az egy érdekes fordulópont, vagy hozott valami?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy azt azért érdemes az olvasónak egy kicsit figyelmesebben olvasnia, mert hogy nagyon szép párhuzamokat mutat akár korunkkal is. Ugye a bronzkor végén azt tudjuk, hogy volt egy nagy bronzkori krízis, amiben sok minden volt egyébként. Éghajlatváltozás, vulkánkitörés, szökőár, migráció, hatalmas nagy migrációs hullámok, nyersanyaghiány, és ilyen volt a nyersanyaghiányként ugye a bronznak, a réznek meg az onnak a kereskedelme, ami gyakorlatilag befucsolt. Addig egész Európát, sőt a mediterrán világgal összekötve az egész ismert világot kereskedő útvonalak hálózták be, és ez annyira jelentős volt ez a kereskedelem, hogy például ismerünk olyan Skandináviában készült és talált bronzkardot, aminek a rezét az Ciprusról vitték. Ugye meg lehet állapítani, hogy melyik bányából származik. Tehát ez egy borzasztóan prosperáló kereskedelem volt, ami összeroppant. Szépen lassan, körülbelül egy 1,5-2 évszázad alatt megszűnt ez a kereskedelem, mindenki, ahogy tudott, bespájzolt egyébként valószínűleg a különböző bronztárgyakból. Ebben a korszakban születnek egyébként a Kárpát Kárpát-medencében ilyen hatalmas nagy bronzdepók, eltemetett bronzkincsek. Ugye van olyan kincs, ismerünk olyan kincset, aminek a teljes súlya az meghaladja az 1 tonnát. Tehát borzalmas mennyiséget raknak el az emberek. Aztán, hogy ez oka vagy következménye, vagy egyszerre mind a kettő a válságnak, azt nem lehet tudni, de lényeg az, hogy gyakorlatilag összeomlik az addig ismert világ. Ugye a híres görög civilizációnak a hajdani palotái azok leégnek, elpusztítják őket, kis falvak lesznek a helyükön, és kell valami olyan anyagot keríteni, ami viszont hozzáférhető, és ez a vas. A vasnak nagyon sok rossz tulajdonsága van szemben a bronzéval, például az, hogy rozsdásodik, irgalmatlanul rozsdásodik. A vaskardoknak ezért a története sokkal nehezebben járható körül magukkal, a leletekkel, mert egyszerűen sokkal kevesebb vaskardot ismerünk, mint bronzkardot. Mm. Ugye egy bronzkardot eltemetünk a földbe, akkor az a bronzkard az megmarad tulajdonképpen teljes épségben, lesz rajta egy jó kis patina, de az tulajdonképpen megvédi. Egy bronzkardot meg megesz a föld, tehát az teljesen el tud korrodálni. De egy vasat mindenhol lehet, szinte mindenhol lehet a földön találni, ugye a negyedik leggyakoribb elem egyébként, ugye még bennünk is van vas, a vérünkbe is, meg mindenhol, bár szerencsére onnan sose akarták így nagyobb tételben kinyerni, igen. Szóval lényeg az, hogy elkezdik használni ezt, és szépen lassan megjelenik, ugye eszközként már korábban használták a vasat, mint nyersanyagot, és megjelenik a fegyvereknél is. Egy teljesen más technológiával, teljesen más kardok készülnek immár a vaskorban.
Kovács Olivérrel, a Kard regénye című könyv szerzőjével Olá Andrea beszélgetett. Nem sokára folytatódik még ez a beszélgetés. Pár perc múlva jövünk vissza itt a Trend